Kezdődik az aréna, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai három vendégét, kivételesen most három vendégünk van ma délután az arénában, Virág Judit művészettörténész, galéria tulajdonos, Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját, és Rockenbauer Zoltán művészettörténészt, és két kiállításról, két, mondhatjuk azt, hogy nagy horderejű kiállításról beszélgetünk, vagy ennek kapcsán beszélgetünk a következő egy órában. Mindkettő a napokban nyitotta meg a kapuit itt Budapesten, az egyik a 121 legszebb magyar festmény címet viselés a Virág Judit galériában látható, látogatható, a másik pedig a Szépművészeti Múzeum nagyévű kiállítása Botticellótól Tizianóig. Azt hiszem, hogy előjáróban elmondhatjuk azt, hogy ritka és kivételes helyzet, alkalom az, hogy két ilyen rangú kiállítás látható egyszerre egy időben Budapesten. Bán László.
Holott többet is elbírna a város, tehát én mindig azt mondom, hogy mi nem vetítársai vagyunk egymásnak, hanem van egy jó kiállítás Pesten, mondjuk a Juditéké, akkor utána az emberekbe fölhorgad a vágy, hogy na, akkor hova menjünk jövő héten. Uh-huh. És ha van megint egy jó kiállítás, akkor az a közönség is átvándorol, illetve vice versa. Ha Bécset megnézzük, ott sokkal versenyző, sokkal kompetitívebb a mai napig ez a múzeum.
Tehát egyszer kiállít. Egy időben akár több ilyen rangú, ilyen horderejű kiállítás is látható. Rockenbauer Zoltán és Bólogat.
Igen, mert hogy Párizsban, és Párizs, Bécs, London, tehát mondjuk ezek a nagy városokban tényleg az jellemző, hogy nagy kiállítások vannak, óriási vonzerőt gyakorolnak, nagy publicitást kapnak a sajtóban, tehát azt jelenti, hogy egy ilyen jellegű kiállítás, ami most a Szépművészetiben van, az Bécsben normális esetben címoldalon szerepel a sajtóban, amikor megnyílik. És ami igazán megdöbbentő, nekem ez Párizsban tavaly volt tapasztalatom, hogy mindegyik, tehát 8 nagy kiállítást néztem meg néhány nap leforgása alatt, és mindegyik előtt hosszú sor áll. Tehát nem az történik, hogy egy előtt van egy sor, és a többi az meg, ahol be lehet menni, hanem nem mindegyikre.
Valóban mondhatjuk azt, hogy egyik hatása erősíti a másikat?
Tehát egyfajta, ez egy kultúra kérdése, hogy megvan-e annak a városnak a lakói számára, és hát plusz persze nyilván turistaforgalom, az az igénye, hogy rendszeresen járjanak kiállítások, hogy az fontos társadalmi esemény legyen, hogy arról beszéljenek utána az emberek. És Magyarországon most azt gondolom, hogy e tekintetben nem állunk túl jól, de előrefelé haladunk, és ez többek között azért, mert hogy ilyen kiállítások vannak, akár a Virág Judit galéria kiállítását mondhatom, akár a Szépművészetét, de vidéken is egyébként, tehát most azért most egyre inkább látszik például Debrecenben, és nagyon jó, nagyon fontos kiállítások vannak.
Szerintem azért az elmúlt években mi nagyon nagyot léptünk előre már, mint Budapest, de Debrecen is, és főleg a Szépművészeti Múzeumnak köszönhetően, meg a Nemzeti Galériának köszönhetően olyan kiállításokat rendeztek, amelyekre fényes nappal az ember oda megy, itt is sorba kell állni, sőt elővételben kell jegyet venni, mint például a mostani kiállításra, én ma nem tudtam bemenni. Tehát ezek fantasztikusan jó dolgok, és én abszolút azt tapasztalom, hogy iszonyatosan ki vannak éhezve az emberek erre a fajta kultúrára, és főleg akkor, hogyha valami más is kapcsolódik a kiállításhoz, tehát hogyha nem csak oda lehet menni és megnézni, hanem vannak mondjuk kapcsolódó események, akár tárlatvezetések vagy gyerekfoglalkoztatások, rettetesen nagyon nagy népszerűségnek örvendenek már.
A két kiállítás létrejötte kapcsán azért óhatatlanul az ötlik az ember eszébe, hogy kivételes alkotások vannak hazai magángyűjteményekben vagy hazai műgyűjtőknél, és ezt a gyűjtők, ezeket az alkotásokat hajlandók is kölcsönözni, ezt láthatjuk a Virág Judit galéria tárlatában. A másik oldalon viszont a Szépművészeti kiállítására utalva azt láthatjuk, hogy a világ legnagyobb galériái is hajlandóak nekünk kölcsönözni, hiszen itt hát sorolhatnánk a firenzei Uffiziból, a párizsi Louvre-ból, a madridi Prádóból érkeztek alkotások.
Igen, most kicsit visszatérve a Judit kiállítására, én is egyfőn megemlítem, hogy mennyire szerették azt, hogy vezetés van. Éppen akkor voltam ott, amikor Judit vezetett, tehát nem tudtam így vele találkozni, de hát tömött sorok állnak, mert egész más az élmény. Igen. És ami ritka dolog volt, Magyarországon nem volt szokványos, hogy ilyen mennyiségben és kvalitásban adjon kölcsön közgyűjtemény magángalériában. Nem az a nagy szám most, hogy magángyűjtők adtak, mert ez az elmúlt években, évtizedben nyilván kialakult ennek a rendszere.
Igen, de az itt többségben, Virág Juditéknál azért a magángyűjtők.
Nem, múzeumi darabok vannak.
Igen? Nem. viszont a fele talán, ha jól
érzékeltem. Hát több, mint a fele az múzeumi.
Ez egy áttörés, azt kell mondanom. Tehát az, hogy egy magángalériába hajlandók voltak a legnagyobb múzeumok főműveket kölcsönadni, ez egy áttörés, mert végre egymásra találkozott a magán gyűjtői és a közgyűjteményi szféra. Nálunk is van egy darab magyar magángyűjteményi darab a kiállításban. Na, ugye a magyar magángyűjtemények szegényebbek nemzetközi, tehát magyar műtárgyakban nagyon erősek, magyar festészetben, hanem a európaiban kevésbé erősek. De visszatérve, a hosszú évek alatt lehet egy ilyen típusú kiállítást összehozni. Tehát az, hogy mi Prádóból, Louvre-ból, Uffiziből kapjunk főműveket.
Ahhoz nekünk is kell kölcsönözni. Így van. Ez kétirányú folyamat.
És kétirányú, és évek alatt gyűlik fel az a tőke, amiből egy-egy ilyen kiállítás összejöhet. Azért ne feledjük el, a szép művészeti bár egy rendkívül jelentős közép-európai gyűjtemény, de nem olyan, nem császári királyi gyűjtemények örökössel, mint a fentebb említettek.
Hát minden esetre azért mindez azt jelzi, hogy Brockenbauer Zoltán írta éppen a Szép Művészeti Múzeum kiállítása kapcsán, hogy benne vagyunk a kiemelt műtárgyak nemzetközi körforgásában, és ez azért jó jel, és ennek kapcsán ugye már szóba került az, hogy a Szép Művészeti Múzeum, vagy a magyar múzeumok is kölcsönöznek. Ha jól tudom, akkor éppen most ugye Japánban van. Igen. A Szép Művészeti Múzeumnak jó néhány becses alkotása.
Ez mutatja is a gyűjteményünk gazdagságát, hogy többek között az itáliai művészetnek is ebben a periódusában, a reneszánszból is tudtunk kölcsönadni, és a kunsztisztról is ezzel közösen. Hozzátéve az arányok azok jelzik, a kunsztisztról is az adja az anyag kétharmadát, a miénk pedig az egyharmadát, de valóban a legújabb és a legrégibb Japán Nemzeti Múzeumban van jelen az anyag, és már bőven 200 000 fölött van a látogatottsága.
Most gondolom, hogy itt nem csak intézményi kapcsolatrendszerről van szó, hanem egy ilyen tárlatnál, mint a mostani a Szép Művészeti Múzeumban látható tárlat, itt, ahogy ön is nyilatkozta, hát szinte diplomáciai közvetítésre, vagy a külügyminisztérium segítségére is szükség volt, és hát elsősorban ugye a tárlat talán legfontosabb, vagy leghíresebb alkotása kapcsán, a Leonardo kép kapcsán.
Igen, ez egy rendkívüli esemény. Rockenberg Zoltán barátom is nem bért emelte ki a kritikájának az élén, hogy az, hogy a világ egyik leghíresebb festménye Magyarországra jöhet, ez önmagában egy ünnep, de valóban ehhez a speciális lengyel-magyar kapcsolatok kellettek. Az az évforduló, hogy 70 éve engedtük be, nyitottuk meg a határainkat a lengyelek előtt, és így az őket lerolna hitleri és sztálini csapatoktól több mint 100 000 embert fogadott be Magyarország, és menekültként így az életüket köszönhetik ennek, de ezen túlmenően, ezek a tényeken túlmenően a magyar külügyminiszter hathatós közbenjárása is kellett.
Ez érdekes, mert lehetett arról olvasni, hogy a lengyel közvélemény, de még a lengyel sajtó is, még a legutóbbi napokban is, hát úgymond nehezményezte, hogy ez a Leonardo kép a határon túlra, vagy a határon kívülre kerül. Már ha jól tudom, akkor talán egyszer vitték el Olaszországba.
Nem olyan régen olvastam, pontosan idevág a történet, Japán Leonardo, hogy amikor Japánba vitték az Uffiziból Leonardónak az angyali üdvözletét, akkor szabályszerűen felháborodott az olasz intelligencia, és maga Cefirelli is aláírt egy olyan petíciót, hogy nehogy elmozdítsák az országból ezt a képet, úgyhogy ez egy...
Ez egy európai uniós alapelv a műtárgyaknak a mozgása. Tehát ez fontos, hogy ez egy közös európai kultúrkincsről van szó, bárki is az őrzője, tehát a legtöbb múzeum igyekszik, ha egyébként a műtárgy állapota lehetővé teszi, de tény, hogy ezek a legkiemelkedő műremekek, és Leonardónak ugye saját kezű festménye, hát tucatnyi ha van, de lehet, hogy még annyi sincsen. Tehát ezek nagyon ritkán mozognak. A Hermelines hölgy Európában valóban csak egyszer járt, Amerikában többször, de például legelőször Bush elnök személyes közbenjárása volt Valenciánál, hogy 1992-ben ott kiállíthassák. Tehát ez valóban egy rendkívüli esemény. 8 éve nem volt sehol, 10 évig nem megy megint sehova. De hát ez mind-mind arról szól, végsősorban mégiscsak a Leonardo nyilván egy olyan mítosz, amely ma, ha a reneszánszról beszélünk, talán ővel azonosítjuk, mi pár száz éve korábban Michelangelo volt, két évszázada Raffaello, most éppen Leonardo, de a műnek az a nagyon erős kvalitás, amiről pont Rockenbauer Zoltán írt. Tehát talán ez a legfontosabb, hogy nem csalódunk, ha elmegyünk, nem egyszer egy mítosszal találkozunk, hanem egy olyan gyönyörű műtárgyal, amit hosszú ideig magunkkal fogunk vinni az emlékezetünkben.
Igen, ennek a képnek a kivételes, vagy hát felbecsülhetetlen értékét mi sem jelzi jobban, hogy ha jól tudom, akkor ugye 80 milliárd forintra van biztosítva a kép, és én most éppen ennek kapcsán utána néztem, és azt találtam, hogy a Van Gogh kiállítás legdrágábbnak számító képe, az iriszek, az 20 milliárd forintos biztosítás értéke volt, tehát ez most a négyszerese, hogyha megpróbáljuk.
És még egy valamit, a világon eddig legdrágában elkelt festmény, amely egyébként az a Klimt kép, amelyet a Ronald Lauder vett meg a Kleine Galerie-ben, a saját galériájában, New Yorkban, az ennek az egyharmada, ennek a 80 milliárdnak.
Virág Juditék tárlatán is hát kivételesen nagy értékű, különösen nagy értékű képek láthatók. Hogyan oldható meg ezeknek például a szállítása, tárolása, a biztosítása?
Hát ugyancsak kis porszem vagyunk mindezekhez képest, amik itt elhangzottak. 4,6 milliárdra van biztosítva a galériában látott képek.
Hát igen, de egy csontvári épül,
persze, hát Színyei Abanovák a legnagyobb festők, legnagyobb művei vannak itt már, mint az általunk legnagyobbaknak tartottak. Hát komoly biztosítás és nagyon komoly biztonság. Éjjel-nappal sokszoros őrzés és folyamatos ébrenlét. Hát ezt nem lehet másképp megoldani, nyilvánvalóan.
Mint egy 130 alkotás látható a Botticelli-től Tizianóig tárlaton. És ha megnézzük, akkor ugye már szóba került, hogy itt az itáli reneszánsz keresztmetszetét adja ez a tárlat. Mi a titka az itáli reneszánsznak, és mi a titka annak, hogy erre még mindig így tódulnak az emberek? És hogy talán ez a legnépszerűbb. Rockenbart volt.
Talán az, hogy amit mi az európai kultúrában és az európai festészetben a legfontosabbnak tartottunk, az az egyéniség kibontakozása. Ahogy a műalkotásokat művészek alkotják, és ezek a művészek egymástól megkülönböztethetőek. Ez tulajdonképpen a reneszánsz, ami ezt elhozta, és ez tulajdonképpen európai festészetre jellemző igazát. Tehát, ha arra gondolunk, hogy milyen az egyiptomi művészet, vagy milyenek a törzsi művészetek, vagy a távol-keleti művészet, vagy akár a népművészet, akkor azt látjuk, hogy ott a művészek egymáshoz hasonlulni igyekeztek. Az európai fejlődés azt hozta meg, hogy a művészek egymástól különbözni igyekeztek, de ez valójában csak a reneszánszban jön el. Tehát ha például a bizánci művészetet nézzük, vagy a gótikát, akkor még nem ezt tapasztaljuk. Tehát az igazi művész egyéniségek, a művész zseniknek a föltűnése, az tulajdonképpen a reneszánsz. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a reneszánsz idején kezdődik meg a festészetben az a fajta elképesztő fejlődés, ami igénybe veszi a tudománynak az akkori lehetőségeit és eredményeit. Pontosabban ezek egymásra visszaható dolgok, hogy a festészetben is tudósok dolgoznak. Leonardo maga egy tudós volt a maga módján. Tehát az anatómiának az ismereteit, a különböző fizikai, optikai ismereteket felhasználják azért, hogy azt a paradoxont meg tudják oldani, hogy a kétdimenziós vászonra minél élethűben, minél tökéletesebben tudják fölvinni a háromdimenziós teret. És akkor ez a reneszánsz az időszakában jelenik meg a perspektívának a tudományos megfogalmazása. Tehát, hogy matematikailag meg lehessen fogalmazni, hogy a tér az hogy néz ki az ember két szemén keresztül, és az hogyan történik a rövidülés például a vászon. De ugyancsak, hogy színekkel hogyan lehet ezt kifejezni, hogy felfedezik azt, hogy távolabb lévő dolgok a levegő tömege miatt kékesebbnek látszanak, és megjelenik a levegő perspektívának a használata a reneszánszban. Most ez a fajta hihetetlen fejlődés, amit a reneszánsz elindít, ez adja meg a mai napig a varázsát, és tulajdonképpen ez az a festészeti fejlődés, ami egészen a 19. század közepéig meghatározza az európai festészetet, amikor aztán persze föltalálják a fényképészetet, a fotográfiát, és akkor minden megváltozik, szóval akkor jön egy új világ, de addig a reneszánsz az, ami ezt elindítja, ezt a folyamatot.
A két kiállítás kapcsán van egy érdekes, de hát nyilván, hogy teljességgel véletlen egybeesés, és azt olvastam, hogy mindkét kiállítás nagyjából olyan 3 éves előkészítő munka előzött meg. Hogyan zajlik egy ilyen több hónapos, több éves előkészítő munka? Nyilván megvan az elképzelés, a koncepció, és azután végig kell járni a galériákat, a magángyűjteményeket. Virág Judit.
Hát egyrészt kiválasztani azt, hogy melyik az a 121 legszebb, az egy nagyon embert próbáló feladat, mert nyilvánvalóan ez egy szubjektív válogatás, és több százból szűkítettük le erre a 121-re. De hát a fő problémát az jelentette, amiről az adás legelején beszéltünk, hogy vajon megmerjük-e kérdezni a múzeumokat, odaadják-e egyáltalán ezeket a festményeket, mert ha nem, akkor kár is hozzáfogni. Úgyhogy ezen állt vagy bukott, és ez bizony sok időt vett igénybe, mire a múzeumokkal ezt meg tudtuk beszélni, és végül is elértük azt, hogy kölcsönadják. Azon kívül, ami nagyon sok munkát vett igénybe és hosszú időt, az az, hogy itt nem egyszerűen egy kiállításról van szó, hanem egy olyan kiadvány kíséri ezt a kiállítást, amelyben a 121 képet 121 közéleti személyiség, ismert ember, művész, író, színész, építész személyes reflexióival lát el. Na most ennek a megszervezése. Hát nem is, hát inkább egy szubjektív történetet mesél el róla, vagy ami neki éppen erről eszébe jutott, és ez egy hosszú idő volt, amíg ezt meg tudtuk szervezni, hogy 121-en időbe letegyék az asztalra a művüket.
Én volt szerencsém a katalógus kézben, mert miatt tökéletes művű, és azt kell mondanom, hogy ugye egy nagyon erős truváist, hogy nem művészettörténészi elemzések, hanem teljesen szubjektív vallomások kötődnek a képhez, amelyek bizonyos értelemben erősebbek is tudnak lenni, mint egy hagyományos elemzés. És amúgy is, tehát mindig érdemes egy kiállításnál a katalógust is figyelembe venni. Azt gondolom, hogy mind a két esetben tényleg európai rangú katalógus született, úgy Juditéknál is, mint nálunk is. Hiszen végülis ez, ami tartósan megmarad a kiállításból. De egyébként valóban a mi esetünkben is az a három éves előkészült, egyfelől nyilván volt egy kép, a reneszánsz. A Juditék is egy ilyen nagy átfogó, a 121 legszebb magyar kép, ugye egy korszakot fog át, körülbelül majdnem 100 évet úgy hozzávetőleg a magyar festészetből, ami ilyen is egy olyan jó 150 évet ölel át, és szükséges volt, hogy valamennyi iskolát, hiszen ne fejtsük el, Itália nem egységes ország, az városállamok szövevénye, tehát Velence, Firenze, és mind-mind különböző festészeti iskolák, és a legnagyobb mesterek mind képviselve legyenek, és lehetőleg fontos, vagy ha megy, akkor főművekkel, és ebben az a nagyon bonyult alkú folyamat, ami háttérben zajlik. Nekünk másképpen volt nehéz, a Juditék ilyen értelemben valóban jégtörők voltak, mert azt még egyszer mondom, magyar közgyűjtemények, magyar magángalériának ilyen kvalitású műalkotásokat ilyen tömegbe adjanak, erre még nem volt példa Magyarországon. Tehát ez egy fontos példa a magánszféra és a közszféra együttműködésére, míg nálunk pedig azért volt fontos, hogy véglegesen elfogadott minket az európai nagy múzeumok közössége egyenjogú tagnak, és ez a kiállítás ez erre jó példa.
A katalógusokhoz hogy tegyek hozzá valamit, hogy e tekintetben rendkívül nagy fejlődés van Magyarországon. Mert még 10-15 évvel ezelőtt gyakorlatilag egyáltalán öröm volt, hogyha bármiféle katalógus készül egy tárlathoz. Ha visszanézzük az időben, akkor tényleg kis vékony füzetecskék, egy-két fekete-fehér képpel.
Most olyan szintre, albumokról van szó.
Hát nem csak, hogy külön albumokról van szó, hanem ezek monográfiák. Tehát ezek egyfelől tudományos értékű elemzéseket tartalmazó könyvek, amelyekben rendkívül jó minőségű reprodukcióban tényleg a mai technikának a legmagasabb szintjén visszaadják az eredeti festményeknek a színvilágát, a tónusait, és hát nyilván nem helyettesítik az eredeti műveket, de nagyon erőtésre megközelítik már azt az illúziót, amit a kép adhat. És e tekintetben tényleg óriási a fejlődés, és ez részben egyébként a műtárgypiacnak köszönhető, akik az aukciós katalógusok világában a 90-esek végétől elkezdtek kiadni albumszintű aukciós katalógusokat a korábbi kis leírások helyett. És ez bizony visszahatott arra, hogy a múzeumok is egyre inkább elkezdtek kiadni jó minőségű katalógusokat, és ez most ezek mind a kettő káprázatos, mind a két könyv káprázatos kiadomány.
Virág Judit az imént hangsúlyozta a személyességet, illetve a szubjektivitást a tárlat kapcsán. Hát nyilván, ugye, amikor azt mondjuk, hogy a 121 legszebb magyar festmény, az már eleve feltételezi a szubjektivitást, hogy kinek mi a szép és kinek mi a legszebb.
Nyilvánvalóan.
Magában a szelekcióban is akkor kellett, hogy érvényesüljön ez a
szubjektivitás. Nyilvánvalóan azért egy sokkal könnyebb helyzet, mert sokkal kisebb felelősség volt ugye a mi vállunkon, hiszen ez a saját válogatásunk, tehát nyilvánvalóan, hogy szubjektív, bár azért az ember nem tud elszakadni a szakmától, és nagyon-nagyon befolyásolt minket is az a kánon, amihez eddig hozzászoktunk. Igyekeztünk a paritásra törekedni, igyekeztünk arra törekedni, hogy valamiféle egyensúly legyen a 19. és 20. század között, és valamennyi izmust megmutassuk. De például mondjuk a Gresham körből tulajdonképpen egyetlen egy alkotás látható a kiállításon, mert én nekem az a saját véleményem, művészettörténeti véleményem, hogy az nem tudok olyan rangú darabokat találni, mint mondjuk a 8-ak. közül, vagy akár a 19. század nagyjai közül, szóval egy ilyen fajta eltérés a hivatalos kánontól azért van, de ezt vállaljuk.
Van olyan kép, ami Virág Judit szerint a legszebbek közé tartozik, és még sincs itt?
Biztos, hogy van, mert
Nagy Csontvári
például ilyen, ugye, amit nem lehetett megszerezni, van ilyen, és azért a válogatásban egy picit szerepet játszott az is, hogy mi az, amit ki tudunk állítani.
Volt egy érdekes kifejezés, amit a sajtóban lehetett olvasni a kiállítás kapcsán több helyütt is, jelesül azt a kitételt, vagy azt úgy apostrofálták nagyon sokan, hogy örömtárlat.
Mint örömzene, igen.
Mit is jelent ez?
Hát, hogy nagyon nagy örömünkre szolgál ez, és én azt hiszem, hogy még életemben ilyen vidáman és jól nem tudtam semmilyen munkát elvégezni, mint ezt. Szóval ez egy akkora élmény volt, hogy tényleg olyan, igen, tehát hogy semmilyen megkötés nem volt, az volt az egyetlen feltétel, hogy ez jól sikerüljön, hogy valami szépet és jót tudjunk adni most, amikor mindenki olyan szomorú, és minden olyan szürke, és mindenki a válságról panaszkodik, akkor végre történjen valami nagyszerű, és ezt abszolút úgy érzem, hogy megérte a befektetett munkát, energiát és pénzt, mert nagyon nagy öröm számunkra.
Az örömről Csíkszentmihályi Mihály professzor éppen hétvégén tartott előadást Budapesten, ugye az öröm elméletnek, ennek a flow elméletnek a megalapozója, ettől világhírű, és pont annak az elméletnek az a lényege, hogy az igazi öröm az akkor jön el az ember életében a munkája során, amikor azt a nehézségű feladatot kell megoldania, amelyet még éppen meg tud. Tehát olyan magasra helyezi a lécet, amelyik ugye nem üti át a határokat, de mégiscsak igazi nagy erőfeszítéseket kíván, és ennek a sikere. Tehát azt gondolom, most mind a ketten, Juditik és mi is, olyan magasra tudjuk a lécet, amelyik egyikünknél sem volt még ez idáig, és ennek a sikere, és ennek a folyamata, hogy láttuk, hogy ez hogyan alakul, azt gondolom, mind a kettő intézményben, mind a kettő mél valóban igazi örömet hozott, és nem csak nekünk, akik közreműködtek, hanem eredményeként a látogatóknak is.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.